A kínai kormány a tavalyi előrejelzéséhez hasonlóan idén is 5% körüli GDP növekedési előrejelzést tett közzé. Emlékezhetünk, hogy az elmúlt évben, főleg az év első felében azért azt mondtuk, hogy a COVID utáni helyreállás, a különböző gazdasági nyitásból fakadó felpattanás üteme azért nem úgy alakult, ahogy arra sokan számítottak. Az idejében azt hiszem, ilyen negatív COVID hatásról már nem beszélhetünk. Ez figyelembe véve nem túl konzervatív, visszafogott kicsit ez az 5%-os előrejelzés?
Tavaly végül is 5,2% lett a növekedés, tehát sikerült tartani a célszámot, és idén is elemzők azt mondják, hogy ez az 5% körüli növekedés, ez a reális. Tehát most már nem a COVID okozza a problémát, hanem olyan hatások halmozódtak fel egyrészt a néhány COVID év alatt, másrészt pedig azért évtizedek alatt a kínai gazdaságban, amelyek hosszú távon is visszafoghatják a növekedést. Tehát az egy teljesen reális forgatókönyv, hogy a 10x%-os éves növekedéshez Kína már soha többet vissza nem fog térni. Most ez az évi, nem tudom, 3-4-5-6%-os növekedés várható a következő 10-20 évben.
Igazából akkor mondhatjuk, hogy Kína majdhogy nem bekerült egy ilyen fejlett országokra jellemző gazdasági pályára?
Hát még nem fejlett ország, a egyfőre jutó GDP meg egyéb adatok alapján, mondjuk a fejlettebb fejlődő országok közé tartozik, vagy a legfejletlenebb fejlett országok közé, ő maga egyébként fejlődő országnak szereti beállítani magát. Valóban egy olyan helyzet van, amit minden egyes ország, amely egy gazdasági növekedésen keresztül ment, éveken, évtizedeken keresztül átélt. Vagyis, hogy amikor elindul egy alacsony bázisról, tehát nulláról kezd el növekedni, akkor nyilván az elején gyors fejlődésre, növekedésre képes. Aztán, ahogy egyre érettebbé, komplexebbé, fejlettebbé válik a gazdaság, úgy laposodik el a fejlődési görbe. Ennek még nincsen Kína a végén, tehát ez az 5% körül gazdasági növekedés, ez azért nem rossz. Ez a saját korábbi eredményeihez képest rossz, de ez még mindig jóval gyorsabb, mint az igazán fejlett országoknak az éves növekedése.
Az első válaszában utalt arra, hogy most már nem negatív COVID hatásoktól kell tartani, hanem egyéb szektorok lehetnek akár visszahúzó tényezők, és itt a legtöbbet a kínai ingatlanpiac túlértékeltségéről beszélgettünk az elmúlt évben, hogy a China Evergrande Group egy kiváló példa arra, hogy tényleg fedezet nélkül zajlottak a különböző nagy beruházások. Ingatlan szektor mellett még mit emelne ki, ami ilyen negatív hatás lehet? Egyáltalán az ingatlan szektor mekkora probléma most, és idén lehet ezt orvosolni?
Nagy probléma. Volt egy kis piramisjáték jellege a kínai ingatlan szektornak az utóbbi évtizedben, tehát ugye a már befizetett, de még fel nem épült lakásokból hajtották végre a befektetők az új beruházásokat, mármint a már befizetett összegekből. Itt hatalmas veszteségek halmozódtak fel, ugye kialakult egy ingatlan lufi, ezt elkezdték leereszteni, tehát itt kipukkanásról egyelőre nincsen szó, mert az olyan csúnyán néznek ki, hanem elkezdték a veszteségeket így, úgy, amúgy különböző, nem túl látványos eszközökkel széteríteni a társadalmon, hogy valahogy kezeljék ezt a problémát. Ez egy olyan gond halmaz lesz, amit azért évekig fog nyögni a kínai gazdaság. Én nem számítok nagy katasztrófára, de az biztos, hogy ez visszafogja. Aztán a ingatlan szektor mellett másik nagy problémát jelent, hogy a helyi kormányzatok nagyon jelentősen el vannak adósodva. Ezt valahogy kezelni kell, lényegében visszafizethetetlen adósságokat halmoztak fel a városi, tartományi, megyei kormányzatok. Plusz meg ott van a hát kínaiul úgy hívják őket, hogy a kis és közepes pénzügyi intézmények, ezek igazából ilyen árnyékbankok, vagy félig legális, félig illegális hitelintézeteknek a problémái, ahol szintén nagy, rossz hitelállomány, ezeket is valahogy majd le kell építeni. Ezek mind olyan problémák, hogy nyilván a kínai vezetés is tisztában van velük, hogy valamit kell kezdeni velük. Ugye próbálkoznak is, így kalapálgatják is a különböző rendszereket, de egyelőre még nem találták meg a csodaszert. Összeomlás nem várható, de ez biztos, hogy sokkal nehezebb 5 vagy 10 éve lesz a következő a kínai gazdaságnak, mint amilyen 5 vagy 10 éve 2020 előtti időszak volt.
És hogyha tényleg egy kicsit hosszabb horizonton figyeljük az eseményeket, akkor ön szerint a következő 5-10 évben Kínának milyen lesz a politikája a külföldi befektetésekkel, a külföldi működőtőkével kapcsolatban, annak a beáramlásával kapcsolatban? mennyire kell egyre jobban nyitnia a kínai gazdaságnak igazából, akár a nyugati cégek felé is, és egyáltalán van-e különbség azt illetően akár jogi vagy adminisztrációs különbség, hogy egy nyugati beruházót engednek be, vagy egy dél-kelet-ázsiai beruházót?
A külföldi befektetésekre Kínának szüksége van. Ez egyértelműen kiderült, ugye említettük a rengeteg problémát, ezekből az egyik kiút az lenne, hogyha külföldiek hoznak Kínával még több tőkét. A probléma az az, hogy elapadtak a külföldi források, vagy legalábbis csökkenni látszanak. Ennek egyébként elsősorban politikai okai vannak, ugye óriási geopolitikai feszültségek vannak Kína, illetve a nyugati világ között. Ilyen szankciók, olyan kereskedelmi háború, amolyan embargós úgy bizonyos termékeket, tehát kiszámíthatatlan, hogyha mondjuk Trump visszajön, akkor éppen nem tudom, milyen kínai vagy Kínában amerikai cégek által gyártott termékekre vett ki milyen vámokat. Ezért aztán nem mernek a cégek nyugaton befektetni, és ez tulajdonképpen sok dél-kelet-ázsiai, meg egyéb világ más területén érkező befektetőt is érint, hiszen ezek a szankciók, embargók, ilyesmik a globális kereskedelmet és az értékláncoknak a normális működését akadályozzák. Tehát hiába semmi közöm Amerikához, hogyha azt az alkatrészt, amit én nem tudom, Kínába akarok gyártani, utána nem lehet beleépíteni abba a termékbe, amit végsősorban az amerikai fogyasztók vennének meg, akkor bajba vagyok. Tehát bizonytalan a helyzet, ezért a külföldi befektetésekkel Kína nem áll jól. Itt sem összeomlásról van szó, de például az elmúlt évben több tőke hagyta el Kínát, mint amennyi beáramlott, amire azt hiszem olyan 90-es évek óta nem volt példa. Nem biztos, hogy egy hosszú távú folyamat lesz, azért ez egy nagyon negatív dolog. Ezért aztán a kínaiak minden megszólalásukkor jelzik, hogy ők várják szeretettel a külföldi tőkét, keblükre örelik a külföldieket, meg egyebeket. Ugyanakkor van egy csomó olyan szakpolitika, bürokratikus akadály, ami meg nehezíti a külföldieknek az életét. Tehát folyamatosan külföldi cégek arról panaszkodnak, hogy nem tudom, nehezen kapnak meg ilyen engedélyt, nehezen jutnak be az országba, csomó dologba akadályozva vannak, hiszen úgy általában ugye a nemzetközi feszültségek kihatnak külföldön élő kínaiaknak a mindennapi életére is, lecsapódnak a helyi bürokráciáknak a működésében is, és ez nagyon kellemetlenné tudja tenni a tevékenységüket.
Akkor ezen a ponton vannak gondok, viszont a kínai kifektetések tekintetében meg pont ellentétes tendenciákat látunk?
Azt látjuk, hogy átrendeződnek. Tehát például az Európai Unióba 10 éve csökkennek a befektetések, vagy legalábbis majdnem 10 éve volt egy csúcspont, azóta vagy stagnálnak, vagy csökkennek, tehát ebbe az irányba kifejezetten visszaestek a kínai befektetések, ha jól tudom, észak-amerikai irányba is, miközben a globális dél fele nőnek, tehát egy olyasfajta átrendeződést látunk, nem csak a befektetések területén, hanem a kereskedelem területén is, meg mindenféle nemzetközi kapcsolatok területén, a tudományos együttműködésektől kezdve a nem tudom, oktatási csereprogramokig, hogy a Kínának a fókusza, igazából kényszerűségből megy ezt, ami akarta, de mégiscsak a nyugati világról, a fejlett világról áthelyeződik a fejlődő országokra, a globális délre.
És ennek tehát is nagy rész politikai magyarázata van.
Azt gondolom, hogy alapvetően politikai magyarázata van. Hát ugye kialakult egy Kína ellenes hisztéria a nyugati világban, tehát Afrikában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában, vagy Dél-Amerikában ennek nincsen nagyon nyoma, de mi nyugatiak, akik azt gondoljuk, hogy mi határozunk meg a nemzetközi közvéleményt, mi vagyunk a nemzetközi közvélemény, ugye elindult egy olyan néha misztérikus jeleket is mutató folyamat, hogy a kínaiak azok rosszak, a kínai tőke az csúnya, a kínaiak nem tudom, adósságcsapdába taszítanak minket, meg a kínaiak azok kizárólag környezetszennyező beruházásokat tudnak végrehajtani, stb. Ez ugye ismerős lehet, és ahelyett, hogyha megnéznénk a konkrét beruházásokat, vagy egyenként elemeznénk az egyes tranzakciókat, ezért egy ilyen általános, vagy ilyen idegháborús Kína démonizálás indult meg, ami nyilvánvalóan Kínának a nemzetközi gazdasági kapcsolataira is jelentősen hat.
Visszatérnék a kínai belső gazdasági állapotokra. Úgy fogalmazott Li Qiang, kínai kormányfő éppen a parlament ülésszakának kezdetén, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt évben is a szegénység felszámolása területén jelentős előrelépéseket tettek, és az egyenlőtlenségek felszámolásáról kérdezném önt, hogy ez mennyire látszódik sikeresnek Kínában, vannak ennek érezhető jelei, hogy ugye a hagyományos szegényebb belső kínai, nyugat-kínai vidékek, területek, régiók zárkóznak fel a keleti partvidék szintjére.
Valamelyest az adatok szerint csökkent a fejletlen régióknak az elmaradottsága. Ugye Xi Jinping egy elég balos politikát visz, ugye már több mint 10 éve, abban az értelemben balosat, hogy a reformistításnak az első 3 évtizedében teljesen szétszakadt, egyenlőtlenné vált, a világ egyik legegyenlőtlenebbé vált kínai társadalmat megpróbálja összehegeszteni. Ez ugye az újraelosztásnak a fokozásával működhet, hogy a gazdagoktól elveszi a pénzt és odaadja a szegényeknek. Így persze nagyon leegyszerűsítve, nyilván ennek sokkal bonyolultabb mechanizmusai vannak. Tehát jelentős jövedelem átcsoportosítások történtek, ez nem oldotta meg az egyenlőtlenség problémáját, tehát természetesen még mindig vannak rendkívül gazdag emberek, meg rendkívül szegény emberek Kínában, meg szegény régió, gazdag régiók, de valamelyest a különbségek csökkentek, és a legelmaradottabb régiókat, illetve a legszegényebb régiókat azért sikerült egy élhető szintre felzárkóztatni jó részt. Tehát nem is egy ilyen általános kiegyenlítődés zajlik a társadalomban, de azért volt mondjuk 10 évvel ezelőtt egy ilyen jó 50 milliós, abszolút mély szegénységben élő réteg Kínában, aki még a kínai létminimum alatt is élt. Ez az 50 milliós réteg, ez lényegében legalábbis a hivatalos adatok szerint nullára olvadt egészen a szándékos szegénység felszámolási programnak köszönhetően. Ettől ezek még persze nem lettek gazdag emberek, de mondjuk olyan jellegű nyomor, ami akár még 10 évvel ezelőtt is nap mint nap tapasztalható volt, akár a Kína legfejlettebb városaiban is, olyan nem nagyon van már.